Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy beütött a krach. Az államkincstár 10 milliárd 200 millió forintot leemelt Budapest számlájáról. A bíróság nem tiltotta le ezt a lépést egy ideiglenes intézkedéssel, és Karácsony Gergely nem sokkal ezelőtt bejelentette, hogy a mai napon kénytelen volt leállítani a BKK, a budapesti közművek és a közvilágításért felelős cég kifizetéseit. Ez még nem azt jelenti, hogy a közlekedést meg a közvilágítást fogják leállítani és megszüntetni, de azt, hogy egyelőre pénz nélkül kénytelenek szolgáltatni a megfelelő cégek. Hogy mi lesz ebből, szerintem még senki nem tudja. Az is lehet, hogy a kormány átveszi a főváros irányítását, vagy akár bilincsben elvihetik a város vezetését is, mondván, hogy ilyen helyzetbe taszították a várost. Magyar Péter egyébként magára nézve már ezt sem tartja lehetetlennek. Ma azt nyilatkozta a Telexnek, hogy ha elvisznek bilincsben, úgy fogok tenni, mint Kossuth Lajos, aki ugye a börtönben megtanult jól angolul. Igaz, hogy Magyar Péter tud elég jól, de azt mondta, hogy egy kis csiszolás ráfér. Szóval szerinte a Fidesznek már 2 milliónál kevesebb szavazója van, és ezért pánikba estek, már pedig pánikban bármire képesek. Önök szerint is? Mit gondolnak ezen kívül arról, hogy Kocsis Máté, Fidesz frakcióvezető szerint pártjának vannak beépített emberei a CISZ-ában, és lényegében ugyanezt mondta Komjáti Imre, az MSZP elnöke is, vagyis, hogy a szocialisták is ott vannak a CISZ-a pártban. Ha ott vannak, az elvileg is, gyakorlatilag is rendben van a szavazók között mindenképpen. Ha beépítve, az már kevésbé. Mennyire lehet ez veszélyes? Mi a véleményük továbbá arról, hogy a Fidesz propaganda sajtó már Bödöcs Tibornak is nekiesett, amiért tavaly 137 millió forintot keresett, pedig csak a kormány gyalázza, és ennyi pénzt tud vele keresni, hát tényleg tragédia, és nyilván valami gyanús is lehet mögötte, nem? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy minden korábbinál kevesebb gyerek született áprilisban Magyarországon? Összeomlott a kormány demográfiai politikája? Mi lesz így? És beszéljük meg azt is, hogy Orbán Viktor beszédével megkezdődött a szélsőséges amerikai republikánusok budapesti konferenciája, a CPEC. Amerikai nagyágyuk, politikai nagyágyuk nem jöttek ugyan. Trump elnök egy videóüzenetet küldött, és ebben dicsérte Orbán Viktort, de az európai szélsőjobb színejava itt van. Úgy kell nekünk, azért még az is megbeszélhető és megbeszélendő mindenképpen, hogy nemhogy kártérítést nem kapnak, de még 5 milliós perköltséget is fizethetnek a néhány évvel ezelőtt állásukból kirúgott Kölcsey gimnáziumi tanárok. Azért fordultak annak idején bírósághoz, mert szerintük jogtalan volt az eltávolításuk a polgári engedetlenség miatt. Első fokon még nekik adott igazat a bíróság, a fővárosi ítélőtábla már nem. Hát ennyit a bíróságokról, a bírák függetlenek. Az egyik is, a másik is. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr! Huszár Tamás vagyok Óbudáról.
Parancsoljon, Huszár úr!
Hát egy részt az egyik utolsó felhozatalához egy mondattal csatlakoznék a szegény Törlei Katályéknak az első fokú tárgyalásán is ott voltam, akkor még úgy tűnt, hogy viszonylag rendben mennek a dolgok, hát nem így sikerült, de nem emiatt zaklatom önöket, hanem annak idején én kétszer is coming out-olt, amit élő egyenes adásba egyszer bevallottam, hogy liberális vagyok, kicsit később meg az, hogy perverz is, és ennek folyamánya...
A kettő egymás szinonimája, nem? Hát nem kell, az is liberális. Liberális, komcsi és perverz, így együtt, nem?
Igen, 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 igen. Meg hát Gyurcsány párti, meg Klára párti, szóval tudnám még itt sorolni. Minden esetre sok éve járok én már fővárosi közgyűlésekre, és tegnap is ott voltam. Hát egy-két érdekes dolog történt. Engedelmével pár mondatba összefoglalnám. Tehát 9-kor kezdődött az ülés, előtte volt a bevonulás, a média elég szép számmal felvonult, és a tiszapárti Kollár Kinga, ugye hát a szegény asszonyt ugye vagy 2-3 hónapja, igen, 2,5 hónapja cseszegtetik, szerintem alap nélkül, csak egy közbevetett kérdés, úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy ön nagy valószínűséggel a Kingának az a vonatkozó felszólalását valószínűleg angolul is meghallgatott.
Persze, láttam annak idején, volt egy rendes felvétel, videófelvétel, bárki megnézhette, volt magyar aláírás is, meg angol eredeti, igen.
Hát nem hiszem, hogy ő gyalázta volna az országot, vagy rosszat akart volna nekünk.
Nem. Egyszerűen csak arról beszélt, ez egy ténymegállapítás volt, nem is vélemény, pláne nem kérte az Európai Uniót, hogy jobban, még jobban büntessék meg Magyarországot, mert az nekünk jó, hanem csak azt mondta, hogy ennek a kifizetések felfüggesztésének számos olyan következménye volt, és akkor jött ez például 50 milliárdot visszatartottak egészségügyi, kórházi fejlesztésekre. Ez is egy tényszerű összefoglaló volt, hogy milyen káros következményei vannak ennek, és ezt a magyar társadalom, a magyar lakosság érzi, érzékeli, látja, és azt is, hogy ugyanakkor volt egy olyan következménye is, hogy az ellenzék megerősödik éppen ennek következtében, mert az emberek úgy látszik, hogy ezt már nem fűzte hozzá, csak egyszerűen megállapította, hogy viszont az emberek nagyobb része kezdte el támogatni az ellenzéket.
Így igaz. Ez mondjuk nem is annyira vélemény, ez tényállítás volt, de igazság.
Abszolút, igazság igen.
Volt. No, lényeg, a bevonulás egyébként az úgy zajlott, hogy a tiszások ilyen élőláncot vontak a Kinga asszony köré, és így a média nem tudta nagyon megközelíteni. Többek között a Bede Zsolt udvari bolond egyébként botrányhőse, ő hát úgy kívülről kiabálta a provokatív kérdéseket, mondjuk választ nem kapott rá. A díszteremben egyéb iránt egy papírmaséból készített életnagyságú Kollár Kinga várta a nézőközönséget, de hát ugye ő élőben is megjelent. Zárójelesen mondom, hogy egy hónappal ezelőtt, amikor nem volt ott, akkor én azért vittem neki egy jobb desszertet, amit hát ugye nem volt oda, egy munkatársának odaadtam, ő pedig majd továbbította. Mindez ebből látszik, hogy nem csak a
törvényes képviselője helyette is megette. Értem, jó.
A minden esetben nem csak a klubrádiós hölgyek kapnak tőlem desszertet, hanem még a tiszás Kollár Kinga is. No, utána megkezdődött a közgyűlés, és hát is szokás szerint a napirend előtti felszólalásokkal, ha ezeket annak lehet nevezni, hát itt tényszerűen mindenki ellen mondta a magáét, szóval érdekes egy dolog volt, minden esetre kiemelkedik belőlük a TikTok Szandi, leánykori neve Szentkirályi Alexandra, de szerepelt ő Talai Bobrovnicki Kristófné néven is, én mondjuk általában kaszinós nénak szoktam szólítani, mert hát én trombitálni ugyan nem szoktam az ilyen összerőfenéseken, de hát hangos kérdéseket, megjegyzéseket mondjuk szoktam tenni. Hát a Fidesz frakció vezetője az hát közepes gusztustalansággal gyalázta a tiszapárti képviselő asszonyt, ő is ilyen teljesen fölösleges kérdéseket tett fel, amiben hamis állítások is voltak, a Ingaz nem válaszolt rá, és utána jött egy érdekes történet. Ez ahogy kétféle híradót nézek, hát mondjuk az ATV-jét, meg az RTL-ét lehet nézegetni, ezekbe annyira nem jött át, hogy egy Széchenyi Dániel nevű fideszes képviselő 10 pólót vitt a...
Ezek az ukrán zászlós pólók
voltak. Így van, szóról szóra, amit átvettek, de egy bizonyos Barna Judit nevű tiszás hölgy földre dobta, ami mondjuk mindenképpen helytelen volt.
Hát egy szerencsétlen, hirtelen válasz volt rá. Nyilván ugye ezek a tiszás politikusok nem voltak korábban politikusok, és hirtelen bekerültek egy olyan közegbe, olyan támadások célpontjaivá váltak, amikre még a tapasztalt politikusok sem mindig tudják, hogyan kell reagálni és válaszolni. És azt tudta, hogy rájuk akarják mindenképpen sütni azt, hogy rohadt ukrán kémek vagytok mindannyian, ezért aztán ilyetében nyilván visszadobta, nem ezt kellett volna tenni, nem lett volna szabad ezt tenni, de őszintén szólva, ha az ember egy órát gondolkozik az egészen, hogy mit tegyen, akkor se tud igazán jó választ rá.
Igen, hát mivel ugye a pólón az ott volt az ukrán zászló, tehát ez egy rossz reagálás volt, de igaza van önnek természetesen, hogy hirtelen egy rutintalan illető, hát nem tud, hogy mihez kezdjen, mihez nyúljon. A Gergőtől, főpolgármestertől szokatlan akció következett azután, hogy egyrészt közölte, hogyha neki lenne ilyenje, akkor azért felvenné. Egyébként azt hiszem, hogy az egyiket megkapta pótlólag, de egy olyan 3 perces mondókába elítélte ezt a póló haigálást, amit szerintem egyébként jól tett. Hát én minden esetre, én ugyan nem ukrán pólóba jelentem meg, hanem mostanában egy FCK-NER feliratú pólóba szoktam politikai eseményekre járni.
És ez az FC nem a futballklubot jelenti?
Nem. Kérdezték, hogy ez futballklub Kaiserslautern, vagy valami ilyesmi, nem. Igen. Nem. Megfejtéseket a kiadóba.
Igen, az kiadóba. F és a C között egy betű hiányzik. Betű. Na, így már értjük.
Így van. Most egyébként még azt hozzá kell fűzni, hogy Barna Judit az később lemondásra szólította fel főpolgármestert, még később, pedig nem tudom, hogy ez az info eljutott önhöz, elaludt a testületi ülésen.
Jaj. Nem, ez már nem, ezek szerint ilyen zűrzavaros fővárosi közgyűlési ülések, ezek teljesen, bár az elmúlt hónapokban már hozzászokott volna az ember, de még ezt is lehetett fokozni, ugye ilyet korábban nem látott fővárosi politikát végig kísérő emberként, nem?
Ez egész biztos, annak idején, én 8 évig az óbudai képviselőségem mellett voltam, 8 évig tanácsnok, valamint szintén 8 évig fővárosi képviselő, hát egy-két érdekes dolgot láttam, de ilyet, és nem is úgy, hogy esetleg egy ráborult egy könyvre, vagy valami, hanem úgy, mint már elnézést, mint hogy részegek a kocsmába szoktak, hogy úgy hátrahanyatlik a fejjel, hát
lehet, hogy még ez is lehet, most nem viccelek, komolyan gondolkodom rajta, az is lehet, hogy annyira megviselte lelkileg, fizikailag, testileg, hogy egyszerűen már nem tudott másképp védekezni, mint egy ilyenfajta elalvással. Biztos nem szándékos, hogy teszek rátok, hát én nem is figyelek, oda elalszom. Hanem ez annyira súlyos lehet valakinek, aki ehhez nem szokik, és nem tud hozzá, azt nem szokik hozzá, és nem készül föl rá, hogy tényleg nem tudom, mi a normális ilyenkor.
Igen. Minden esetre az ön esetenkénti telefonos partnere Kovács Gergő, ugye a kutyáknak a vezére, ő felvett egy ilyen bólót, és abba feszített egy darabig. Még egy lényeges dolog, arra nagy tisztelettel felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy 2 nap múlva, szombaton, júni 31-én lesz Orbán Viktor 62 éves, tehát
jaj, de jó, hogy említi, tényleg, hát na, ünnepi műsort fogunk.
Tehát, igen, és én is készültem, mert én hogy nem Bohár Dániellel és Császár Attilával szoktam rendszeresen vitába keveredni, én nem is értem, hogy
irigylem miért. Az idegeit.
Igen, és az nem tudom, hogy megvan-e, hogy 2 évvel ezelőtt Bohár Dániel olyannyira felköszöntötte Orbán Viktort, hogy nem egészen 1 óra múlva kénytelen volt levenni a köszöntőt az internetről. Én nagyon vártam, hogy most ott lesz a tegnapi napon, de nem volt ott. Sőt, és ez még az utolsó gondolat, Császár Attila se volt, aki ugye annyit kell róla tudni, hogy ő közvetítette 2006-ba a
forradalmat.
Igen. És egyébként ő is Táncsics Mihály díjas, mint ön, bár ön mint egyszer visszaadta volna.
Hát csak egyszer tudtam visszaadni, valóban.
Igen, ez a kitüttetés. És az utolsó gondolat, én
ez már az utolsó haragban, utáni huszár úr.
Igen, utolsó utáni, perben haragba állok Császár Attilával, mert egyszer egy Varjú Lacinak a bírósági tárgyalásán én Tarjankó senki házinak
nevettem. Jaj, Isten ments!
Ezért feljelön. Köszönöm
ezt
szépen,
a nevében utasítom vissza. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
A telefonnál pedig Jussz László, szervusz Laci.
Jó napot kívánok!
Két dolog miatt kereslek. Az egyik, hogy tegnap egy hallgató fölvetette, vagy emlékeiben megtalálta, erősítsd meg, vagy cáfold meg, hogy így volt-e, hogy te annak idején csináltál egy nagy interjút Kassa Lászlóval, a legendás Szabad Európással, és ott Kassa László beszámolt arról, hogy ha nem is ő, de már a felesége a daliás időkben, Orbán Viktor karrierének a kezdetén fölfedezte, hogy ez az ember hát nem az, ami ennek látszik, ami ennek mutatja magát, ez az ember veszélyes, nem őszinte. És hogy mondta, hogy kérdezzel meg téged, vajon megvan ez a beszélgetés, ki lehetett tenni ennek a felvételét, tévébeszélgetésnek a felvételét. Kezdjük ezzel, hogy egyáltalán emlékszel rá.
Igen, ez egy magánbeszélgetés volt, még a közszolgálati akkori állami televízióban, a közszolgálati televízión készült. Nekem nincsen meg, de aki akarja, ott megkeresheti, illetve kikérheti, de ez egy kisebb vagyon, mert a magyar
nem lesz
televízió,
olcsó, ez az.
A magyar televízió percenként ilyen több 100 000 forintokat kér azért, amit egyébként még nekünk sem mutat meg.
Nem mondod, a pénzből működő televízió az archívum igénybevételéhez ilyen drámai összegeket, hát nyilván azért, hogy senki ne kérje, senki ne használja.
Így van.
Óriási. Na jó. Hát akkor a másik dolog, hogy viszont kiraktál egy Facebook posztot, és az ennél kicsit frissebb, nem Kassa László, hanem Gulyás Gergely miniszter, aki tegnap ezen a bizonyos kormányinfón arról beszélt Ruszin Szendi Romulus állítólagos bűneiről és esetleges letartóztatásáról, hogy aki betartotta a törvényeket és nem működött együtt ukrán kémekkel a hazája érdekeivel szemben, annak nincs mitől tartania. Hát neked ehhez volt egy-két hozzáfűzni valód. Hallgatlak.
Igen. 1998-ban visszamenjek, amikor Orbán először miniszterelnök lett, akkor kirobbant a székházügy, ami arról szólt, hogy az állam adott székházat az újonnan megalakult pártoknak, és a Fidesz ezt a székházat eladta. Az eladásból befolyt összegből pedig Orbán megvette egy részéből az édesapjának azt a kőbányát, ahol korábban pártitkárként működött. Ez volt az egyik alaphúzás. Kirobbant a botrány a választások után a friss miniszterelnöknek, és hogy erről ő elterelje a figyelmet, kitalálta azt, hogy a Horn kormány idején 94 és 98 között titkosszolgálati eszközökkel figyeltették meg a Fidesz politikusait. Egy évig ment ez a cirkusz, parlamenti vizsgálóbizottság alakult, minden, amit el tudsz képzelni. Egy év után akkoriban én a kriminálist csináltam a Magyar Televízióban, és volt egy ugyanilyen című heti lap is saját kiadásban ment. Megszereztem ezeket a dokumentumokat, amikre Orbán hivatkozott, lefényképeztük, és úgy, ahogy volt, egy az egyben közöltük. Annyit írtam hozzá, hogy itt vannak a papírok, amikre hivatkozik a miniszterelnök, hogyha valaki akarja, döntse el maga, hogy volt-e megfigyelési ügy, vagy nem. A papírok Schwarzer Weiss azt mutatták, hogy semmiféle megfigyelési ügy nem volt. Igen ám, de ahogy mi ezt megjelentettük, másnap engem letartóztattak, három helyen egy időben volt házkutatás a televízióban, a lapszerkesztőségben és a lakásunkon. Elindították az eljárást, ezt követő reggelen Orbán a rádióban azt mondta, hogy én súlyos bűnt követtem el, államtitoksértést, és ezért a törvény legszigorúbb eszközeivel kell lecsapni rám. Szó nem volt semmi ilyesmiről, hogy államtitkot sértettünk volna. Egy évig tartott a cirkusz, először a fővárosi főügyész Bócz Endre szüntette meg bűncselekmény hiányában az eljárást, majd Kövérék fellebbezését követően, ő akkor titkosszolgálati miniszter volt, a fellebbezést követően a Győrgyi Kálmán, mint legfőbb ügyész is megszüntette bűncselekmény hiányában. Na, én ezt csak azért hoztam itt elő, és írtam meg, mert két okom volt. Az egyik, hogy a Gulyás Gergely azt mondta, amit te is mondtál, idézem még egyszer, hogy annak, aki nem tett semmit, annak nincs mitől tartani. Hát igenis van. Mert bármikor tudnak produkálni bármilyen dokumentumot, bármilyen eszközzel, nem is biztos, hogy lehet találni mondjuk bárkinél kábítószert lehetne találni, de tudnak találni, ha akarnak. Ugyanilyen, ez volt az egyik ok tehát, ami miatt ezt nyilvánosságra hoztam, a másik meg belegondoltam abba, hogy itt most már több mint 20 év eltelt azóta, és egy nemzedék, vagy több nemzedék nőtt már fel, akiknek erről semmiféle információk nincs. Nevezetesen arról, hogy ezek a, hogy fogalmazok finoman, szóval ezek a nem túl korrekt emberek, ezek már akkor így dolgoztak ilyen eszközökkel. És igenis van miért tartani tőlük. Most a folytatás már el sem mondom, hogy hányféle módon próbáltak utána tönkretenni, és a mai napig él az, hogy én horvadász vagyok, holott semmi ilyesmiről nem volt szó. Mindent megpróbáltak, amit akarsz. Mindent az ég adta a világon. De hát ezt egyelőre jól bírom. De, hogy milyen igazán volt, hogy ezt meg kellett írni, itt van előttem a Facebooknak a professzionális irányító pultja, ami megadja, hogy milyen, melyik bejegyzést hányan tekintettek meg, hány elérése volt, és hány interakciója. Ennek a bejegyzésnek, kérlek szépen, 893.362.
Mi? Micsoda? 893.362
volt a megtekintések száma, az eléréseké 751.160, és az interakcióké 30.039. Le tudom fényképezni, át tudom.
De elhiszem én neked. Akkor egy kis kitér...
Ha már itt tartunk, hadd mondjak még valamit a számokról. Ugye a Facebook tulajdonosok tudják, hogy ők meg tudják nézni minden egyes bejegyzésüknek az elemzését, amit Facebook készít. Egy évvel ezelőtt az én oldalamnak volt 28 napos mérést végez a Facebook. 28 nap alatt volt 600.000 olvasója. Hogy mennyire megváltozott az országban a hangulat, mondj egy számot, hogy nekem most mennyi van ezen az oldalon.
Tehát 28 nap mondom, alatt mennyi van?
Igen, ez nem dicsekvés, hanem a hangulatra jellemző.
Igen.
Szerintem.
Lehet ennek most már 50%-kal több?
Mondj egy számot.
Tehát mennyi volt akkor a 28 nap alatt?
600 000.
Jó, tegyük 1 millióra.
13 millió.
Mi? Na, Lacikám, biztos matekból hányasra érettségiztél?
Nem kellett leérettségizni, kérlek szépen, itt van a pult, le fogom fényképezni és átküldöm.
Nem létezik.
Változok meg a hangulat az országban.
Mindjárt a hangulatra is visszatérek.
Meg, valamit még hozzá kell tegyek.
Nem könnyű veled interjút csinálni, mondjad.
Soha egy fillért nem fizettem, azért, hogy ezt pörgessék, és soha egy fillért nem kaptam senkitől, ezt pusztán a magam szórakoztatására készítem.
Hát nem
azért, hogy az indulatokat kiírjam magamból.
Igen. Azt akartam megkérdezni, majd közbevetni, hogy bár magáról a tényről is, tehát egyrészt az országban kialakuló hangulatról, másrészt a te annó történt letartóztatásról is kérdeznék még valamit, hogy lehet-e, miközben a Fidesz most gőzerővel próbálja egyszerűen letörölni a föld vagy a magyar föld színéről a független médiát, sajtót, hogy az ilyen, ha tetszik, egyéni szabadságharcosok maradnak csak lábon, lehet, hogy olyan helyzet alakul ki, hogy majd a Just, majd az X, majd az Y, a Z, a Facebookon, a TikTokon, akármin, esetleg énekelve, táncolva elő fogjuk adni, hogy a helyzet hogy áll, és az emberek azt fogják nézni, mert tudják, hogy más hírforrásuk már nincs.
Nézd meg, hogy a Majka féle nóta mekkorát robbant. Olyan hangulati változáson, olyan spirálba került bele a Fidesz, lefelé menő spirálba, hogy ebből szerintem nincs kiszállás. Hogy mire lesznek képesek még, azt mondom, hogy bármire. A visszatérek egy pillanatra arra a régi ügyre. Én akkor bepereltem az Orbánt, és meg is nyertem a pert ellene. Három lapban kellett bocsánatot kérnie. Azt játszotta, hogy a legapróbb betűkkel, az apró hirdetések között közölte a szöveget. Erre én megvettem ugyanabban a három lapban fél-fél oldalt, ami üresen állt, és a közepére beraktam ezt a picinke bocsánatkérést. És aláírtam, hogy a bocsánatkérést elfogadom, részemről ezt az ügyet lezártnak tekintem. Ez volt az én reakcióm. Az ő reakciója ennél durvább volt, mert elindítottam egy pert a magyar állam ellen is, államigazgatási eljárás keretében okozott kárért. Egy éven keresztül ment ez a történet is. Végül azért buktuk el, mert hiányzott egy papír. Egy papír, ami az ügyészségi dokumentumok közül eltűnt. Évek teltek el, amikor egy nyugdíjba vonuló jogász felhívott, találkoztam vele, és átadott nekem két papírt. Ami azt bizonyítja, hogy az Orbán ezeket a papírokat elvette onnan. Egész pontosan az van a szövegben, hogy a keresett dokumentum a dossziéban nem található, helyén egy betétlap van, amelyen az szerepel, hogy Orbán Viktor miniszterelnök magához kérette. Magyarán azt sem kell elfogadni, hogyha azt mondják, hogy ilyen dokumentumokban vagy bármiben nem lehet belenyúlni. Igenis bele tud nyúlni, ha akar, már pedig miért ne akarna.
Hát akkor mihez tartás véget, ez volt a saját történelmi beszámolód. Köszönöm szépen, Lacikám, minden jót, szervusz!
Kérlek, szia!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Bolgár úr, Betlen János vagyok.
Az a Betlen János? A Jani, aki házhoz jön?
Az sikerült. Hát jó lett volna, hogy a Jusz Lacival együtt tudunk beszélni.
Na
mindegy, mert ahhoz szerettem volna egy picit az egyik részletéhez hozzászólni, annak, amit mondott.
Na.
Nem az egészhez, hanem egy részletéhez, ami ugye azzal kezdte, hogy a Orbán apuka bányáját, Orbán Viktor, akkor pártelnök volt, vette meg a székházpénzből, ugye a Fidesz eladott egy székházat, illetve az MDF-fel közösen kettőt, és abból a pénzből vette volna meg az Orbán az apukájának a bányáját, ez tévedés.
Ez biztos, hogy tényszerűleg, formailag nem így van.
Nem, ez tartalmilag se így van, ugyanis 92-ben volt a privatizáció, és 93-ban volt a székházpénz. Tehát ez a kronológia kizárja.
De a székházpénzből mégiscsak bevásárolta magát Orbán édesapja, nem?
Nem.
Nem,
nem történt? Egyetlen fillér sem került az Orbán édesapjához, és a bányához sem, a székházpénzből. Az történt, hogy az Orbán apuka kb. 10 társával, de lehet, hogy csak 9-el privatizálta a bányát, amelynek dolgozói voltak, ez 92-ben volt, és ehhez elhitelt, egzisztencia hitelt vettek igénybe, amelyet magyar privatizátoroknak adott az állam, magyar kis társaságoknak, és a munkavállalói privatizáció különösen kedvezményes volt, és az elhitelből nem kellett az első évben semmit se törleszteni, se kamatot nem kellett fizetni az első évben. Még nem tett le az első év egészen, amikor az egyik ember ki akart szállni. És ezeknek nem volt pénzük, se egyenként, se összesen, mint bányatársaságnak nem volt pénzük ahhoz, hogy kifizessék az embert. És akkor az a cég, amelyben a székház pénz, vagy annak egy része, ezt nem tudom, volt, az a cég megvásárolta a kilépő embertől ezt az üzletrészt. És amikor egy hónappal később a bányának bevétele származott egy szállítmányból, akkor a bánya, az egész bánya megvásárolta ettől a cégtől az üzletrészt, ami a kilépő tagja volt. Uh-huh. Ennek az üzletrésznek az értéke, vagyis a könyv szerinti értéke 4,7 millió forint volt, és annyit lehet tudni, vagy lehetett tudni az Élet és Irodalom akkori cikkéből, hogy a bánya ettől a cégtől, amiben a székházpénz volt, ezt az üzletrészt 2,1 millió forintért vásárolta meg. És akkor kérdés, hogy miért nem 4,7-ért? Hát azt hiszem, hogy ez nem egy olyan, egyébként ki lehetett volna deríteni, hogy mennyire vásárolta meg a cég a kilépő embertől, mert hiszen el kellett volna bringázni. Gántra is megkérdezi tőle. Ez nem lesz titok, de hát ez nem történt meg, mindegy. De én nem tartom így messziről azt a 2,1 milliót rossz vételárnak, mert hiszen emögött a 4,7 millió forintnyi könyv szerinti érték mögött, ott áll pontosan 4,7 millió forintnyi elhitel, amiből még egy fillér se törlesztett. Uh-huh. Ezért 2,1-et kapni az nem olyan rossz szerintem. Valaki nem fizetett egy fillért, és kap 2,1 milliót, ez nálam itt reális. Hát szóval én azt hiszem, hogy ott nagy dolgok nem történtek.
Hát azért, mintha az eredendő bűn ott fogant volna meg.
Ugye? Egy csomó bűn van, amely nem nyeri el büntetését, és egy csomó olyan nem bűn van, ami viszont elnyeri. Hát így lehet, hogy ez így végsősorban igazságos, de ez a részlet, ez nem volt igazságos, akármennyire elterje.
Igen, jó, értelek, és ezek szerint nagyon pontosan emlékszel minden részletre, de a lényeg, hogy mi lett azóta a 8 közül az egyik tulajdonossal, mire vitte, hova jutott, mennyi bevétele van azóta is ebből a könyv, ebből a kőbányából, ami annak idején
talán... Tessék?
Igen, de hát mondom, érdekes ez, hogy egy kiemelkedett közülük, és annak aztán remekül ment. Az ő fia azt mondta, hogy hát nem kell közbeszerzéseken nyerni, és aztán, vagy közbeszerzéseket elfogadni ennek a cégnek, ennek a bányának.
Tudtommal azt mondta, hogy az autópályaépítéseken ne induljanak.
Igen, és aztán mégiscsak benne voltak valahogy, vagy közvetve, vagy közvetlenül, később aztán meg már...
Én elfogadom ezt, az én dumám az 93.
Arra a pillanatra vonatkozott, arra az induló helyzetre. Értem, én ezt...
És egy nagy legendával szálltam itt szembe, ami tök reménytelen, mert úgyis elterjedt már.
Hát ez legyen a legnagyobb igazságtalanság, mert hogyha utána... Nem? Most ha utána minden az lett volna, hogy jó, hát itt tegyük föl, elterjedt egy téves értelmezés, és ez nem is úgy volt, de utána mindent tökéletesen, pontosan, korrekten, átláthatóan végeztek volna, akkor ki a fene emlékezne erre? Csak tényleg csak a rossz akarók, ugye? De nem így történt, hanem minthogyha...
Annyi minden ma már rég elfeledhették volna ezt éppen azért, ezt itt fordítva is lehetne élvenni. Tehát ez egyszer elterjedt, ez volt egy ilyen ősbűnek kiáltva, és ez nem volt igaz.
De ha elfelejthettük volna, hogyha utána az ő most már lassan 20 éves uralmuk, az tisztességes, rendes, átlátható, becsületes lett volna.
Én azt nem tudom cáfolni, hogy mit felejtettünk volna el, vagy mit nem, ezt nem tudom megmondani. Lehet, hogy elfelejtettük volna. Én nem akarok ehhez hozzászólni, csak az az egy kicsi
értem,
dolog,
jó, hogy jó, ez jó, nem jó. Értem, jó. Örülök, hogy hallgatsz, örülök, hogy házhoz jössz, néha, és hogy kiigazítasz, hogyha van mit. Kösz szépen.
Szia.
A vonalban pedig Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. Jó napot kívánok.
Jó napot, szerkesztő úr.
Nehéz időket élünk, ha már önnek komolyan a nyilvánosság előtt arról kell beszélnie, hogy ha elvisznek bilincsben, akkor úgy fogok tenni, hogy Kossuth Lajos, igaz, hogy önnek nem kell megtanulnia angolul, mint neki, mert már elég jól beszélt, de önkritikusan elismerte, hogy azért van még, vagy lenne még mit csiszolni azon az angolon. Meg hát a munkatársa, vagy szakértője, Ruszin Szendi Romulus, most már naponta többféle oldalról érkező, nagyon súlyos támadásoknak van kitéve, szintén ezzel a lehetséges végkifejlettel, hogy majd bekasznizzák őt is, vagy őt. Azért így képzelte ön a demokráciát, a polgári Magyarországot?
Nem, én nem így képzeltem, és nem is ilyen az igazi polgári demokrácia, de 318 nap van már csak hátra, és azért dolgozunk, ha kell, futunk, küzdünk, működünk, hogy közösen a magyarokkal ezt újra tudjuk kezdeni. És jó úton haladunk, és ezért ennyire ideges a hatalom, és ezért lép meg ilyen dolgokat, és ezért tervez ilyen dolgokat, meg ezért kommunikál egy egészen vállalhatatlan módon, ezért nevezi a miniszterelnök eltaposandó rovarnak a honvitársait, ezért keltenek gyűlöletet, ezért ásnak ákokat, ezért akarnak magyar ellen ugrasztani, mert bárki bármit is mond a király mesztelen, még akkor is, hogyha 60 pusztai aranyozott trónján ül, mert mindenki látja, aki itt él Magyarországon, hogy milyen állapotban van az ország, mindenki látja, hogy milyen állapotban került a magyar vidék, milyen demográfiai adatok jönnek, egészen döbbenetesen szomorúak, és hát Orbán Viktor nem véletlenül nem beszél se a CPEC nevű csodarendezvényen, se másról, a valóságról és az emberekről. Nekünk az a feladatunk, amit folytatunk egyébként egy országjáráson is, vagy éppen az egymillió lépésen, vagy minden nap a szigetekkel közösen, hogy beszéljünk az emberek kell a valóságról, és ezt tesszük, és hát ők meg nyilván teszik, amit jónak gondolnak, amit egyébként nagyon rosszul tesznek, mert a magyar emberek nem bevők az erőszakra, nem bevők a gyűlöletkeltésre, a megosztásra, sőt, aki esetleg vevő volt, most már az is megunta, de az biztos, hogy a Fidesz-es szavazók többsége sem ezt választotta. Olyan ez, mint egy örvény, vagy egy ilyen futóhomok a Fidesz számára, nem tudják azt az alapvető szabályt, hogy ilyenkor nem szabad rukkapálni, főleg nem másokra gyűlöletre energiát pazarolni, hanem össze kell gömbölyödni, vagy jól kell kormányozni, és meg kell várni, még az ember eléri a dalját, és elrugaszkodni. Mert egyébként nem lehet belőle kijönni, ők most azon a csúszópályán vannak, amin volt annó Gyurcsány 2007-2008 környékén, 6-tól kezdődően, és szerintem mondhatjuk azt, hogy Orbán Viktor ma már az új Gyurcsány Ferenc, mert ahogy annó egy Gyurcsány Ferenc sem ismerte be, vagy ha felismerte, akkor nem úgy lépett, hogyha akkor ő időben elköszön és vállalja a felelősséget a rossz, meg még rosszabb döntéseiért, akkor megóvhatta volna a politikai közösségét a teljes széteséstől, és mondjuk az országot egy kétharmadtól. Most ugyanez a helyzet Orbán Viktorra, de ahelyett, hogy ő megőrizni a méltóságát, és valamit még abból a politikai örökségből, amit összeszedett, ő inkább ezt leépíteni látszik, és hogy aztán ez lenyelik-e a Fideszen belül, vagy lesz ott egy palotaforradalom, mielőtt teljesen megsemmisíti a politikai közösségét, azt nem tudom, de nem is a mi dolgunk, nekünk az a dolgunk, hogy menjünk előre.
Mit érzékel ebből az esetleges palotaforradalomból? Vannak olyan ismerősei, barátai, akik konkrétan nem is mondják, de elsuttogják önnek, hogy figyelj, azért ezt a Fideszben sem veszik jó néven, amit Orbán Viktor mostanában csinál?
egyrészt vannak, másrészt pedig ez egy logikus dolog. Tehát nagyon sok fiatal politikus van, ott vagy középkorú, akik azért még szeretnének maradni polgármesterek ilyen olyan pozícióban, akár még jól is csinálják a dolgukat, és tényleg a hazájukért dolgoznak. És azért nekik nagyon nem mindegy, hogy éppen megsemmisül-e a politikai közösségük, hogy egy olyan ány fog rájuk vetülni, ő rájuk is, Orbán Viktor miatt, aki teljesen elvesztette a realitással a kapcsolatát, ami megsemmisíti az ő eddigi tevékenységüket, vagy lejáratja. Tehát, hogyha átlépnek egy olyan Rubikont, amiről a szerkesztő a kérdésébe beszélt, és én is említettem, onnan nincs visszaút. Tehát ez egy olyan súlyos pont, ahonnan nem lehet visszajönni, mert azok olyan bűncselekmények, akár hogy a hallgatással, negligenciával, vagy éppen szándékosan utasításra követik ezeket, amik több évtized alatt sem évülnek el, és nyilván az egy olyan szint, amiből nehéz visszajönni a politikai közösség. És szerintem sokan félnek, mert egy veresség az benne van, mármitor is volt sportember, nem tudom, hogy emlékszik-e még rá, és egy meccset nem lehet minden meccset megnyerni. Még akkor sem, hogyha az ember mindent elkövet a felkészüléssel, még akkor sem, hogyha oda teszi magát, és becsületesen kőkeményen dolgozik, még akkor sem. Ha meg nem teszi meg oda, nem teszi oda magát, és elkényelmesedik, és a szabályok ellen is vét, akkor meg főleg nem. De ha egy sportember nem tud tisztességgel veszíteni, vagy egy demokratikus vezető nem tud tisztességes szabályok között veszíteni, vagy méltóság teljesen visszavonulni, az gond. És az nem csak számára gond, hanem a politikai közössége és az ország számára meg főleg, de nyilván mondjuk egyszer mondom, nem a mi feladatunk őt elemezni, nekünk az a feladatunk, hogy menjünk előre, és hogy nagyon határozottan, de ugyanakkor békésen dolgozzunk ebben a 318 napban, és én hiszem azt, hogyha itt teszünk, és a gyűlöletre, meg a megosztásra, meg ezekre a félelemkeltő gesztusokra, döntésekre, jogszabályokra egyébként mi békésen, de határozottan egyet előrelépve reagálunk, akkor az, hogy is mondjam, árulkodó, sokat mondó a még létező fideszes szavazók számára is, hiszen ők sem egy ilyen országot szerettek volna, ebben egészen biztos vagyok.
Ma ön adott egy hosszabb interjút a Telexnek, és ebben többek között részletesebben is megindokolta, hogy a Tisza párt miért nem csatlakozik az Orbánék elleni tüntetésekhez, amelyek részben a Pride betiltása, a gyülekezési törvény korlátozása, illetve a szabad média lehetőségeinek alapos megkurtítása ügyében születtek, és látjuk, hogy vannak erre különböző ellenzéki tüntetések, megmozdulások, de ön távol tartotta magát és pártját ettől. Most azt is mondta, hogy talán azért, mert nem talán biztos, hogy a Fidesz ezt csapdaként állította éppen önnek, önöknek, és hiba volna a tüntetéshez csatlakozni, mert abból valami még rosszabb sül ki. Hogyan tudna ezt a Fidesz önök ellen, a Tisza párt vagy Magyar Péter ellen kihasználni?
Hát valóban részletesebben beszéltem erről, és nem biztos, hogy jó egy-két dolgot kiemelni, de megpróbálom, hogyha szükséges. Ugye nem csak arról beszéltem, hogy mi nem tüntetünk, nem involválódunk, hiszen elmondtuk a véleményünket, kiálltunk azok mellett, akik egyébként szükséget szenvednek, vagy félelembe tartják őket, vagy el akarják lehetetleníteni őket. Hosszan beszéltem a szabad sajtó, meg a civil szervezetek szükségességéről, meg fontosságáról. Én annyit mondtam, hogy nekünk a fő feladatunk, mivel a Tisza ma a legnagyobb politikai közösség, talán a Fidesz mellett évtizedek óta nem volt ekkora politikai közösség ilyen erővel és ilyen lehetőséggel. Ezért ma már több, mint mindig is több volt, mint egy médiahack, csak ugye így szerettek minket inni, és jóval több, mint egy tüntetés. És sokkal nagyobb a feladata, küldetése, és az az, hogy 318 napon legkésőbb legyőzzük ezt a kormányt, visszavegyük a hazánkat, és mindenkit képviselve közösen tudjunk egy másik országot építeni, és ezt nem szabad kockáztatni. És úgy gondolom, hogy mi mindenben elmondjuk a véleményünket, de az is biztos, hogy az utóbbi évtizedekben Magyarországon tüntetés miatt még nem változott meg semmi. És ott én hosszabban elmondtam a Telex interjúban, hogy játszunk el a gondolattal, hogy ha mi van, ha mégis megváltozik valami. Tehát, hogy oké, sikerül megmenteni egy civil szervezetet, vagy kettőt, mert visszavonja, vagy megváltoztatja a jogszabályt a kormány. De mellette történnek, hogy betörik egy kirakat, eltörik egy üveg, rálépnek valakinek a lábára, beszerveznek oda a foci ultrákat, vagy esetleg involválódik a titkosszolgált, láttunk már ilyen dolgokat, és kitör a ribillió, akkor viszont elveszik a rendszerváltás és a kormányváltás lehetősége, hiszen erre vár a propaganda, erre vár a kormányzati hatalomközpont, hogy valami balhé legyen. és azt meg nem mondja senki, hogy a Tisza nem tüntet, nem demonstrál, hiszen nálunk több rendezvény, demonstrációt, országjárást, sem vidéken, sem Budapesten, sem most már határon kívül nem tartott senki az utóbbi egy évben. Én többet voltam, mert többször elmondtam az utcán, meg a tereken, mint otthon a saját ágyamban. Viszont felelősségünk van, nem is kicsi, és mi ennek a felelősségnek igyekszünk minden nap megfelelni. És az nem azt jelenti, hogy nincs véleményünk. Ezeket a jogszabályokat, ezeket a rossz döntéseket, ezeket a bűnös döntéseket akkor lehet megváltoztatni, akkor lehet szabad sajtó, akkor lehet szabad civil élet, hogyha jön egy másik kormány, és ez a Tisza kormány lehet. Nekünk erre kell, ez egy történelmi felelősségünk, és mi erre koncentrálunk. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem állunk ki a megtámadottak mellett, vagy azon társadalmi csoportok mellett, akiket kipécéznek, vagy szándékosan gyűlöletet keltenek ellenük. Azzal állunk pontosan ki, hogy megnyerjük a választást. És nekünk ez a legfontosabb. Nem azért, mert önzőek vagyunk, nem azért, mert a politikai pecsenyünket sütögetjük, hanem tudjuk, hogy csak így lehet egy másfajta, egy emberséges irányba terelni Magyarországot, amire a magyar emberek döntő többsége vágyik. Úgyhogy nagyjából ennyit mondtam el, kicsit hosszabban, de ezt fenntartom és emellett kitartok.
És nyilván látja azt is, hogy a Fidesz a fővárosban is nagyjából ugyanezt akarja rátolni a Tisza pártot, az ottani Tisza párti képviselőket az ellenzék többi részére. Itt volt ez az ukrán zászlós pólóügy, tehát nyilvánvalóan olyan incidenseket kreálnak, hogy valahogy rá lehessen sütni önökre, hogy önök ugyanolyanok. Hogyan tudnak például ebből kijönni, vagy ilyenekből kijönni, és például egy olyan másik csapda helyzetből, hogy a kormány még pénzügyileg is lecsap a fővárosra, inkasszózott több mint 10 milliárd forintot, ki tudja, hogy kitör-e a csőd, és akkor önöket is lehet majd hibáztatni.
Hát egyrészt nagyon nehéz ezt a Tiszát hibáztatni, hiszen a Tisza nem volt ott az utóbbi években, nem a Tisza hozta ezt a szolidaritási adó jogszabályt, nem a Tisza von el törvénytelenül a fővárostól pénzt, a Tisza sem az ellenzéknek, sem a Fidesznek, sem esetleg a főváros főpolgármesternek az umbuldájába soha nem volt benne, sőt, mi követeljük az elejétől fogva az átlátható, objektív és tényleg professzionális pályázatok kiírását a nagy budapesti cégek esetében. Látjuk, hogy nem ok nélkül, nem alap nélkül, hiszen olyan dolgok derülnek ki egyre több cégnél, ami azért meglehetősen aggályos, és akkor finoman fogalmaztam. Szóval én nem tudom, ezt a Tiszára hogyan lehetne rányomni. Az biztos, hogy a főváros egy nagyon jó lenyomata annak az eddigi működése, és amit most tovább szeretne vinni a Fidesz, ugye a gyűlöletkeltésével, meg az állandó megosztásával, meg a teljesen üres a fővárosiak életéhez nem kapcsolódó előterjesztéseivel, és az ellenzék is a működésével, ami a lenyomata annak, amiért nem működik Magyarország, és amiért így omlik össze a magyar gazdaság, amiért ilyenek a demográfiai adatok, amiért ennyi fiatal elmegy, amiért ez a megélhetési válság zajlik. Tehát, hogy soha ne a lényegről beszéljünk, soha ne az emberek valódi életét, akár a fővárosiak életét megkönnyítő döntéseket hozzunk, hanem osszuk meg a nemzetet, a háttérből meg mutyizzunk. Mi ebben nem megyünk bele. Itt minden szereplőnek megvan a maga felelőssége, azt már jól látjuk. És szerintem ezek az ilyen pólóügyek, meg ilyen marhasságok, ez senkit nem érdekel. Tehát nem is ülünk fel ezekre a provokációkra, akármelyik oldalra jön egyébként. Tehát amit a főpolgármester csinált tegnap a közgyűlésben, hogy órákon keresztül hagyta napirendi ponthoz nem kapcsolódóan gyalázni Kollár Kingát. De tényleg úgy, hogy a mi képviselőnkbe belefojtotta a szót nem tudom hányszor, és úgy, hogy már nem tudom hányszor szóltak, és ezért éjszakáig tartott a közgyűlés, hogy oda nem illő pontoknál visszatérően akár 20 percen keresztül hazugságokat ismételve gyalázhatnak egy képviselőt, és ő ezt hagyta. Ő ugyanúgy benne van ebben a sztoriban, mint ahogy benne van a Fidesz a gyűlöletkeltésben. Mi ebből kimaradunk, és aki esetleg nézi, aki annyira mazoista, hogy végignézi ezeket az élő közvetítéseket a fővárosi közgyűlés üléséről, az pontosan látja, hogy ki az, aki valóban képviselni akarja az embereket, valóban dolgozni akar, és meg is mutatja, hogy milyen lehet majd egy jövőbeni emberséges Magyarország, és ki az, aki folytatja ezt a régi mocsár szembenállást kívülről, háttérbe meg mennek az alkuk és a mutyik. Mi ebből kimaradunk, és szerintem ez nagyon jól tesszük, és azt javaslom mindenkinek, hogy ne is kövesse, mert nem is érdemes. Abban persze kiállunk a főváros és a főpolgármester mellett, hogy ez a jelenlegi inkasszó, meg úgy általában a szolidaritási adó, ahogy az Alkotmánybíróság és a bíróság is kimondták, törvénytelen, jogtalan, erkölcstelen, tudok még szavakat mondani rá, és ez nem csak a fővárosi közszolgáltatásokra vonatkozik, hanem egyébként mindaz a 800 településre, ahonnan ilyen szolidaritási adót elvonnak, hiszen ezek végül is nem ami a nevében van, nem szolidaritásra vannak felhasználva, hanem fideszes álcivil szervezetek tömkelegét tömik ki 100 milliókkal, és hát nem ezért dolgoznak sem a budapestiek, sem a szolnokiak, sem a kisebb településeken, hogy utána ilyen propaganda kiadványok legyenek, és képviselők választási kampányát támogassák az adóikból, úgyhogy ezt nyilván meg kell szüntetni, és nyilván ez egy nehéz helyzet, és akár fizetési problémákat is okozhat a fővárosban, de én úgy hiszem, hogy a bíróság ezt meg fogja oldani. Rövidesen, hiszen nagyon szűk határidők vannak az ilyen rendkívüli jogvédelem.
Akkor még a végén egy kicsit pikáns kérdés. Mindenesetre az MSZP elnöke Komjáti Imre is, a Fidesz frakció vezetője Kocsis Máté is olyat nyilatkozott az elmúlt 24 órában, hogy a Fidesznek, illetve az MSZP-nek ott vannak a kvázi beépített emberei a Tisza pártban, és tudnak ezt, azt, egyet, mást. Önök is tudják, hogy ott vannak beépített emberek, és ha tudják, akkor mit csinálnak? A bizalmatlanság erősödik a Tisza pártban, amikor ilyeneket hallanak?
Ezeket most komolyan kérdezi, szerkesztő, vagy csak ilyen vicces lezárás?
Hát komoly emberek.
Körbenézem itt a szobában, hogy látom ezeket az embereket, meg úgy álltam az irodába. Ez biztos, hogy az MSZP, nem tudom milyen tisztviselő, most Komjáti Imre, most ő milyen pozícióban
elnök,
van.
Elnöke.
Na, akkor ez egy kommunikációs tükrnek jó volt, mert legalább megtudtuk, hogy van még az MSZP, ez egy nagy dolog egy ilyen hír miatt. Most már is megtudtam, hogy ki az elnöke, most viccen kívül, és egyébként pedig bekerült a hírekbe. De egyébekben nem kommentálom, tehát hogy az MSZP-nek milyen emberei vannak a Tiszában. Hát a Fidesznek meg nem hiszem, hogy vannak emberei. Azt értem, hogy Kocsis Mátét, a MÉP ifjúsági tagozatának egykori elnökét zavarja egyébként, hogy sok minden szivárog a Karmelitából, és sokan, akik a legközelebb vannak hozzájuk, ők sem értenek egyet ezzel az a vonala, és azért most próbál ezzel visszatámadni, de jelzem, hogy mi úgy tudjuk, hogy az ő belső kutatásuk szerint is több mint 10%-kal vezet a Tisza, és az pedig minden kutatásból látszik a legújabbakból, hogy a Fidesz több mint 2 évtized először benézett 2 millió szavazó alá, a 2 milliós határ alá, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekik inkább ezzel kellene foglalkozni. Ha olyan sok beépített emberük lenne, és olyan sok információk, akkor valószínűleg nem itt tartanánk, úgyhogy jó vergődést kívánok Kocsis Máténak.
Köszönöm szépen Magyar Péternek, a Tisza párt elnökének. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Halló, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Bolgár úr, Zabó László vagyok.
Parancsoljon.
Az ön segítséget szeretném kérni most.
No. Miben lehetek a segítségére?
Abban lehet a segítségemre, hogy van egy szintén gyakori betelefonál a barátom, a Független Híradó szerkesztője, és nagyon el van keseredve, látván azt, hogy akár a hosszú menetelése Magyar Péternek, a népnek szinte a felhorgadása, bár ez még nem történt meg, de ő mindig azt mondja, hogy a kutya fáját, azt látom, hogy ezek ott fent csak mosolyognak, mintha semmi nem történne, és mindent próbálnak, vagy nem próbálnak, mindent keresztül visznek. Hiszen, ahogy korábban Magyar Péter is mondta, most már napra számoljuk, 319 vagy 18 napra várjuk ugye a változást, de mégis, mintha ezek ők fönt töretlenül optimisták lennének. Segítsen nekem és neki is, hogy tényleg ennyire optimisták, vagy tényleg ennyire, bocsánatot kérek, ez már az én szavaim, zárójelbe teszem, rádióban talán szabad mondani, be vannak szarva, hogy itt jön most a végkifejlet.
Mondjuk, ha valaki hatalmon van, vagy politikus, közszereplő, és az a célja, hogy a társadalom, vagy a választói higgyenek neki, bízzanak benne, akkor nem vághat elkeseredett arcot, hogy a fene egye meg, minden rosszul alakul, veszítem el a szavazóimat, ezek,
igen,
ugye?
Igen.
Hát ők csak derűs képet vághatnak mindenhez.
Én is semmi más nem lehet. Nekem van egy nagyon hosszú ideje belém égett. 89 talán, de segítsen, 89 Bukarest, kinnál az Erkélyen a Ceausescu. És hát mindig dobják fel az interneten, tehát mindenki megnézheti, hogy elmondja a tömegnek, hogy és Románia, és ne szóljanak bele, és ez a mi szuverén ügyünk, és mi. És egy idő után elkezdi hallani, hogy a tömeg
az már
nem érte szól, hanem ellene.
Igen. Hát nem is csak, igen, mondjuk Ceausescu esetében az valószínűleg úgy volt, ahogy most leírja, hogy ő el se tudta volna képzelni, hogy ez a tömeg
de
nem az övé.
Ez egy tévéfelvétel.
Igen. Persze, minden igaz. Csak azt akarom mondani, most Ceausescu általunk nem ismert gondolkodását feltételezve, jókkal feltételezve, hogy annyira mindig kivezényelték neki a tömeget, a tömeg mindig éltette, ott nem volt kétséges, hogy ki az élet és halál ura, hogy ő nem tudta volna elképzelni, hogy előáll olyan helyzet, amikor ott van a tömeg, és nem őt élteti. Ugye?
És ráadásul ellene ugye meg is ütögeti a vállát, hogy ne beszélj tovább, nem, menjünk be. Most nem az.
Igen, mert nem, láthatóan nem érti, hogy ez micsoda, mi történhetett.
Előfordulhat ez itt Magyarországon?
Nem, azt akarom mondani, hogy a magyar helyzet nem ilyen. Egyrészt, mert nincs még totális terror, nincs még totális uralom. Orbán Viktor lehet, hogy meg tud szerveztetni egy békemenetet sok száz busszal, meg ingyen vonatjegyekkel, meg ki tudja milyen szervezéssel, hogy jobb, ha feljössz, és körülnézel Budapesten, valamint eljössz a békemenetre, de azt nem tudja még megakadályozni, hogy akár Hatházi Ákos pár ezer embert mozgósítson, akár egy ismeretlen egyetemista több tízezret összehívjon a Kossuth térre, akár Magyar Péter elsétáljon Nagyváradig, vagy összehívjon egy százezres tüntetést Budapesten, vagyis ő még egyfajta bizonytalanságban kell, hogy éljen, ő nem veheti azt garantáltnak és biztosnak, hogy mindig, mindenben mindenképpen nyer, és a tömeg hát áhítattal figyeli őt, hogy már megint milyen nagyszerű dolgokat mondott, és Bolgár nekünk úr, csak jobb lesz. Tehát ő fél, most is fél. Csak igen, nem mutathatja ezt az arcát.
Hogy ő még gyakorlatilag, bocsásson meg, hogy közbeszólok, csak tudom, nincs sok idő, de hogy az ő gondolkozásában, hát azért most nem, tényleg nem akarok belemenni, de ő ezt komolyan gondolja, a harcosok klubjától elkezdve bármire is gondolunk, ami mostanában történik, ő ezt komolyan gondolja, hogy mindig az ő kezében van az erő.
Az de ez igaz is, mert a pénz, a hatalom az a kezében van, persze.
Hogy ön is feltette, vagy akár a 444-en, vagy a Telexen volt most ez a friss Magyar Péter interjú, hogy megkérdezték a Magyar Pétert, hogy meddig mehet el ugye a kormány, hogy a Ruszin-Szendét ugye hát bíróság elé viszik, vagy nagy Isten, ilyen valakinek 3-12-kor eszébe jut, benyújt egy olyan törvényjavaslatot, a magyar Tiszapárt nem indulhat a választáson ezért, meg azért, vagy valami. Akkor, amit most csinál Hatházi úr, ahol kim van 5 kötője 12 ezer ember, akkor oda azért kimennek annyian emiatt.
Hát ha Magyar Pétert elvinni a rendőrség, de akár még az altábornagyot nem is elvinni,
akkor törvénytelen a Tiszapárt.
Hát akkor meg aztán végképp, akkor még különösebb hívás nélkül is, hívószó nélkül is százezrek mennének az utcára. Az biztos.
Ugye?
Az biztos. Ugye? Ez biztos. Igen. Ugye? Igen.
Ez adja nekem a reményt, hogy beszéltem egy régi barátommal, nem mondom azt, hogy fideszes volt, de hát olyan cégekbe dolgozott, amik hát profitáltak a rendszerből, és azt mondta, hogy ő nem Magyar Péterista, ő most már protestszavazó Magyar Péter mellett. Tehát ebbe most már milliók ereje van, ezért a drága barátomat segítsen megjutatni, aki azt mondja, hogy hát Orbán Viktor mindig mosolyog, semmi, mint a lepattogzana
hát nem, róla. Nem tehet más. Nem. Egyszerűen ez a szerepe. Neki bíznia kell, azt kell mutatnia a szavazói számára, hogy én erős vagyok, magabiztos ugye? vagyok, optimista vagyok, hát a harcosokat is megszervezem. Persze, nem lehet olyan képet mutatni, hogy hű, el vagyok kámpicsorodva, mert el fogjuk veszteni ezt
nem
a választást. Nem
ez
lehet.
A szerepe, nem. Így, ahogy mondja Bolgár úr. Ez a szerepe.
Igen.
De szerintem ez a szerep azért ugyanúgy, mint minden drámában vagy vígjátékban eljut a végkifejletig, és én ebben nagyon bízom, és köszönöm, hogy megerősítette a véleményembe.
Reméljük, hogy igazunk lesz. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A telefonnál pedig Csillag István közgazdász, jogász, volt gazdasági és közlekedési miniszter, ezúttal nem azért, mert a Népszavába írt egy mondjuk kicsit ijesztő cikket arról, hogy még katonai hatalomátvétel is lehetséges, mert a fiúk még akár erre is készülnek, hanem arról szeretném kérdezni, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogy mégiscsak a közigazgatásban is jártas jogászként, a politikában is jártas mostanában szemlélőként, mit szól ehhez a legújabb lépéshez, hogy az államkincstár leemelt 10 milliárd 200 milliót a főváros számlájáról, mondván, hogy nem fizette be a szolidaritási adót, és erre Karácsony Gergely közölte, hogy a mai napon kénytelen volt leállítani a BKK, a Budapesti Közművek és a közvilágításért felelős cég kifizetéseit, körülbelül 9 milliárd járna nekik, de ezt nem fogja tudni teljesíteni. Szóval mi van akkor, hogyha a főváros a szószoros értelmében csődbe megy, ha én nekem elfogy a pénzem, és mégis ennem kell, akkor becsöngetek önhöz és kölcsönkérek, de tudtam, hogy a főváros most már kölcsönt sem kérhet, ez is meg van tiltva az önkormányzatoknak. Mi lesz ezután, vagy mi lehet ezután?
Ugye, amivel itt szembe kell néznie a fővárosnak, és egyben az értelemben a fővárosi lakosságnak, az a szaknyelven azt mondanánk, hogy likviditás hiány, tehát a fizetés képtelenségnek egy pillanatnyi helyzete. A fizetés képtelenség az természetesen még nem csőd, mert ugye ahhoz föl kéne mérni, hogy a hátralevő időben várható bevételek és kiadások, meg a korábbi adósságok együttesen is maguk alá temetik-e a fővárost vagy sem. Nyilvánvaló, hogy erről nem beszélhetünk. Azonban az tény, hogy ahhoz, hogy tudjon időben a számlájáról megfelelően fizetni a főváros, ahhoz a fizető képességét helyre kell állítani. Ennek két módja lehetne. Az egyik, amiről ön már szólt, ugye, hogy megpróbál valamilyen folyószámlahitel növekményt, van a folyószámláján egyébként hitel, igénybevételi lehetőség, de ezt már emlékeim szerint kimerítette, de kérheti, hogy ennek az összegét, ami 60 milliárdot emeljék fel, és ezzel egy ilyen átmeneti likviditási helyzetet kezelő hitel összeg növeléssel ez megoldható. A másik, hogy a kifizetéseket, amennyiben ezeket lehet adhok módon valamelyest mérsékelni, azokat tekinti át, és lényegében az életfontosságú, tehát a főváros életét fenntartani képes funkcióknak biztosít elsőbséget, és nyilván ez lehet a közlekedés, nyilván lehet ez a közműveknek a működtetése, és ebben is lehet még azt is megtenni, hogy az ott dolgozóknak a nettó bérét kifizetik, hogy természetesen a munkájukat ellássák, de a bérekre rakodó és a központi költségvetést illető bérjárulékokat adót, azt egyelőre nem, hiszen erre nincsen fedezet. Tehát nyilvánvalóan van egy olyan időleges helyzet, mondanám így, amikor is át kell tekinteni napról napra, óráról órára az esedékessé váló számlákat, és meg kell nézni, hogy ezek közül melyeknek a kifizetésének a halasztása okoz nagyon nagy gondot, és mi az, amit azonnal fizetni kell. Ez persze nem újdonság, még talán a hallgatóknak sem, mert ez így történt annak idején a boldogult szocializmusban, amikor napról napra nézte át a kormány többek között valaha, amire én így emlékszem, Békessy László volt például a pénzügyminiszter, hogy mi az, amit ki lehet fizetni, mi az, amit nem, mire van fedezet. Ez az, amit megtehet. Van azonban ennek a kérdésnek egy súlyosabb politikai oldala is. Ugye én néhány nappal ezelőtt a hadi állapotról beszéltem, ahol én arra utaltam, hogy már jó előre bekészítette az Orbán kormány azt a bombát, amit majd, amikor szüksége lesz rá, felrobbant. Ebben a kérdésben is ez bekövetkezett, hiszen néhány héttel, inkább talán két hónappal ezelőtt fogadtatta el a kormány az országgyűléssel azt a törvényt, ami a közpénzek szabályozásával összefüggő egyes törvényeket módosította, ez a 2025 évi 21-es törvény, amelyben bevezetett egy új intézményt, hogy tudnélik, költségvetési biztost lehet az államkincstárnak az elnöke útján kirendelni az egyes önkormányzatokhoz, amennyiben a pénzügyi helyzetük súlyos, és ez adott esetben beavatkozást kíván. Magyarán egy olyan bombát építettek be, hogy a központi kormányzat által kirendelt költségvetési biztos fog minden egyes kifizetési tétel kifizethetőségéről rendelkezni, azaz ezzel lényegében az önkormányzatnak, ebben az esetben a fővárosi önkormányzatnak elveszi az autonómiáját, ellehetetleníti, adott esetben eljuttathatja akár egy későbbiek során szükségessé váló úgynevezett adósságrendezési eljáráshoz is, amikor aztán végképp fel lehet függeszteni az önkormányzatnak a működését, és a nyakára lehet ültetni azt, akit a központi kormányzat a számbevőszék útján szeretne.
Ezt a részét értem, és még akár a politikai logikát is érteni vélem, hogy hát így aztán rá lehet mutatni arra, hogy ez az ellenzéki vezetésű fővárosi önkormányzat milyen rossz, mennyire politikai szándékok vezérelték, bezzeg nem számít a főváros lakossága, csődbe vitték a főváros, stb. Stb. De attól a pillanattól kezdve, hogy kirendelik a költségvetési biztost, vagy csődbiztost, és az állam kvázi magára vállalja a főváros működtetését, onnantól kezdve tetszik, nem tetszik, működtetni kell a közlekedési vállalatot, a közvilágítást, az összes többit, ami a főváros dolga, a fővárosi intézményeket, szociális intézményeket, idős otthont, akármit, gyerekotthont, vagy ami a főváros hatáskörébe tartozik. Ha ahhoz nincsen pénz, mert a kormányzat nem ad, mert azt mondja, hogy ti tartoztok még 50 milliárddal, akkor a kormány által kinevezett biztos fog csődöt mondani, saját maga is a kormány politikája. Ha viszont neki hirtelen odaadják az 50 milliárdot, akkor mindenki nyugodtan mondhatja, hogy jó-jó, lehet, hogy ég a villany az utcákon, meg megy a villamos, de saját magatoknak kifizetitek az 50 milliárdot, míg a főváros vezetésétől behajtjátok? Szóval nagyon kétélűnek, vagy még inkább egyélűnek érzem ezt a fegyvert, ha véletlenül ehhez folyamodnak.
Az ön logikája persze tökéletes, de jó indulatú.
nem tudom levetkezni magamból ezt, igen.
Hogy a kormány, amikor egy ilyen lépést tett, akkor nem gondol arra, hogy leállítsa ezeket az egyébként a fővárosiak életé számára fontos szolgáltatások. De arra is gondolnia kell, hogy a költségvetési biztos elrendelhet vizsgálatokat, és vizsgálatok százával tömi ki ugye a különböző újságokat, leleplezi, hogy a takarítónőnek kifizettek, nem tudom én, tehát valami Pitiáner ügyet kreál, és ezzel próbálja meg a fővárosiak szemét kitörölni, bízva abban, hogy egy ellenállásra, ellenállás megszervezésére, egy főváros nem egy politikai szervezet, az egy önkormányzat. Az nem képes, és az alatt is, amíg ezeknek a vizsgálatoknak a részeredményeit közli, az emberek még akkor is, hogyha káromkodnak, hogy ritkábban jár a busz, káromkodnak, hogy mondjuk a közvilágítás nem minden utcában él, ég, káromkodnak még sok minden más miatt is, de felkapják a fejüket, hogy hó, erre tényleg nem is gondoltunk, és szerintem ez a terv sokkal gonoszabb annál, mint sem csak arra gondoltak volna, hogy majd ők átveszik a főváros, és aztán szép nyugodtan működtetik. Ha ez így lenne, akkor ez az egész szolidaritási hozzájárulás, amellyel lényegében nem csak a főváros, hanem szinte minden magyar önkormányzat életét hát minimálisan nehézségek elé állítják, de inkább úgy fogalmaznék, hogy ellehetetlenítik. Ez olyan, mint amikor a százlábúnak azt mondják, hogy járj, és megnézik, hogy melyik lábát kell kitépni ahhoz, hogy tovább ne tudjon menni, és büszkén meg tudják állapítani, hogy a századik lábba volt a hallószerve, mert utána nem tudott elindulni. Tehát én azt gondolnám, hogy sokkal gonoszabb ez az egész, amit itt végig gondoltak és kitaláltak. Tehát természetesen nem erről van szó, hanem inkább arról, hogy hogyan lehet folyamatosan megleckéztetni, hiszen amitől igazából lehet tartani, az természetesen az, hogy adott esetben éppen, hogy a főváros, ahol a leginkább megmozdulnak az emberek, amit azzal lehet megpróbálni előre, elővágással megelőzni, hogy megbénítják azt, és különböző ügyeket kreálnak. Ügyek kreálásában pedig egy ilyen diktatórikus vezetés nem éppen szükölködik, van is hozzá kellő propaganda minisztere és titkos szolgálata egyaránt.
Akkor végül annyit, bár ez valószínűleg a legkevésbé érdekli az átlag budapestit, hogy egy ilyen lépés, egy költségvetési biztos kinevezése azzal is járna, hogy az egész fővárosi vezetést mindenestül, főpolgármesterestül, közgyűlésestül menesztik, azt mondják, hogy rátok nincs szükség, ti már kimerítettétek törvényes lehetőségeiteket, mostantól kezdve közvetlen kormányzati irányítás alatt működik a főváros.
Ez akkor következne be, hogyha valóban egy úgynevezett csődeljárás, fizetésképtelenségi eljárás is indulna. Ez azonban még nincs, nem ebben a fázisban tartunk, tehát nem mentenék föl őket, azonban minden egyes kiadási tételnek az elfogadása vagy érvényesítése előtt ennek a költségvetési biztosnak kvázi vétójoga van, ami megnehezíti, nehézkessé teszi, kiszámíthatatlanná teheti a főváros gazdálkodását. Éppen ezért helyes az a döntés, amit a főpolgármester hozott, hogy tudnélik lényegében egy likviditást vezénylő stábot hoz létre, ami hasonlóan vizsgálja át, hogy az adott pillanatnyi helyzetben melyek a legfontosabb kifizetésre váró tételek és melyeket lehet halasztani, tárgyalásokat kezdeményez, jó előre, úgymond a hitelezőkkel, mert hiszen akkor hiteleznek, ha nem jutnak időben hozzá a számlájukban, a benyújtott számlájukban szereplő összeghez, és ezzel a cselekvő képességét tudja mutatni és demonstrálni, ami a legfontosabb ebben természetesen, hogy ezt folyamatosan a nyilvánosság előtt tegye, mert akkor tudja demonstrálni, hogy itt nem másról van szó, mint a főváros megbénításáról, a főváros ellehetetlenítéséről, a főváros elleni bosszúról, lényegében valami ugyanúgy, mint ahogy ez a Horthy időszakban is történt.
Pedig milyen egyszerűen meg lehetne oldani ezt a kérdést? A főpolgármester fordulhatna például a 11. leggazdagabb magyarhoz, Tiborcz István budapesti lakoshoz, hogy momentán szükségünk volna 10 milliárd 200 millió forintra. Kedves Tiborcz úr, segítsen fővárosnak, ahol ön is büszke de lakó,
de nem? Egyszerűbb a helyzet, mert hogyha belegondolunk, hogy a Magyar Bank Holding tudta hitelezni, ugye, meg tudta hitelezni a spanyol szélsőjobboldali pártot. Azért mégiscsak egy röhelyes dolog, hogyha végig gondoljuk, hogy ugyanakkor a fővárost hagyják lényegében döglődni, egyetlen tárgyalás nem sikeres, amit kezdeményezett a főpolgármester a kormánnyal. Tehát ez is tökéletesen mutatja, hogy ez nem más, mint egy bűnbak képzés, és egy, ahogy ezt megszoktuk a tanúban, a statuálás.
Köszönöm szépen Csillag Istvánnak. Minden jót, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Székely Endre vagyok, én vagyok onnan.
Igen, parancsoljon, csak a hallgatóknak mondom, hogy 387-84-52 és 387-84-53 a számunk, és akkor hallgatom önt.
Az a kérdésem, hogy amit önök is bejátszottak Orbán köszöntése Trump által, hogy az mikori felvétel, mikor volt, mikori felvétel.
Hát szerintem azt nem írták ki, nem láttam ugyan, nem voltam ott ezen a CPEC konferencián, de szerintem nem volt odaírva az idő, hogy fölvettük tegnap, vagy tegnap előtt a múlt héten, de ha arra gondol, hogy esetleg még a hivatalba lépése utáni mézes hetekben vette föl, mert most már nem ugyanezt mondaná el, akkor azt mondanám, hogy nem, az én feltételezéseim szerint ezt az elmúlt egy hétben, 10 napban vehették föl, amikor tudták, hogy ide fog jönni ez a... Már régebben is tudták, és az elnök pedig nem jön.
És hol és mikor vette fel ezt?
Hát ezt a Fehérház intézi, nyilván ők ezt, nem a magyarok, ezt a Fehérház intézi, az elnök pártja, a republikánus párt egy részének a konferenciája, ez a bizonyos CPEC, tehát kérték, hogy elnök úr nem mondaná néhány szót egyrészt a magyar vendéglátóknak, másrészt az amerikai résztvevőknek, és erre ő azt mondta, hogy milyen nagyszerű ember Orbán Viktor, a résztvevőknek pedig, hogy enjoy life, élvezétek az életet, enjoy the time, élvezétek azt az időt, amit ott töltötök, szóval a levegőbe beszélt, ennyit tudott üzenni.
A hír úgy hangzott el, nem csak önöknél, a Népszava is így hozta le, hogy küldte, tehát Trump elnök ezt küldte, kinek, hol, honnan, hova, ki, mikor.
Hát ezt a küldést átvitt értelembe kell szerintem értelmezni, vagy érteni, mert küldte persze, hát maga helyett egy üzenetet küldött, de ez a küldés lényegében arról szólt, hogy ez biztos, hogy megszervezték a CPEC-nek, ennek az amerikai intézménynek a rendezvény szervezői, akik bejáratosak nyilván Trumphoz is, és kérték, hogy elnök úr, legyen szíves, emelje ennek a találkozónak a súlyát, az értékét, küldjön egy személyes üzenetet. Így küldte.
Na most Népszavában van egy fénykép, ami minimum fél vagy egy éves, annál a hírnél, ahol ismertetik lényegében ugyanezt. Hát legalább egy fénykép akkor készült volna, amikor ez a ön szerint két hetes valami elhangzott.
Lehet, hogy csak 3 nappal ezelőtti. De hát...
Kizárt dolog, meg győzem szerint kizárt dolog.
Na, miért? Miért tételezi fel, hogy ennek korábban kellett elkészülnie?
Mert Trumpnak nagyon-nagyon megváltozott Orbánról a vélemény, ezt sem tudom. Például én megírtam Trumpnak, és visszaigazolta egyetértőleg, hogy Orbán egy kóros hazudozó.
Na, ezt most kérem, mondjál még egyszer.
Trump Facebook oldalán kommentben ott olvasható, és visszajelzte, és sok minden más egyetértleg visszajelzett.
Ezt komolyan mondja, hogy az ön Facebook bejegyzésére kvázi egyetértően visszajelezte, hogy...
Nézze meg Trump Facebook oldalát, uram.
Hát azon
sok
biztos...
érdekes meglepetés fogja érni.
De azt mondjuk nem Trump saját maga kezeli biztosan, hanem...
Ezt én nem tudom, de nyilván nem az ő akarata ellenére kezeli, az, aki kezeli. Bár úgy tudom, hogy szeretné.
Akkor annyit mondjon el nekem, hogy mit írt a Facebook oldalon, mi volt az ön bejegyzése vagy kommentárja?
Sok minden, nagyon sok minden, ennél lényegesebb is. Ez egy nagyon régi valami volt, Trump beiktatása előtti vagy későbbi időkből. Például, nem tudom, hogy van összefüggés, Putinnal volt új év kívánás egymásnak, Trumppal nem volt, meg sem volt hívva Trump beiktatására Orbán, ezt megelőzően voltak ezek. Például. De ennél sokkal lényegesebb dolgok is voltak, és vannak, és lesznek. Például az, hogy a Gorbacsov régen által megkezdett, tehát még máshonnan bocsássa meg. Ha valóban békét akar Trump meg törvényben mindenki, akkor másképpen meg nem hiszem, hogy meg lehetne oldani, mint az Eisenhower elnök által először 1961-ben nevét nevezett military industrial komplexnek a felszámolásával. Mert máig is Trump valamennyire fogja a mai amerikai military industrial komplexnek, ez jól érzékelhető, most ez az aranykupola, stb. És ha megnézzük, hogy tulajdonképpen hol lehetne elkezdeni Gorbacsovnak, amikor 1960 valahány, tehát amikor mondjam, az a visszaemlékezés, tehát ő felvetette egy zéró nukleáris erő lehetőségét, a gondolatot. Thatcher asszony válaszolt annyit, hogy nem akarunk második Reykjavikot. Tudja, hogy az első Reykjavik mi volt, Gorbacsov is régen megegyezett valamit a dizármamentben, de nem zéró. A zéró nem valósítható meg jelenleg sem, azt gondolom, mert ott van Irán, ott van Korea, és ki tudja még mi minden, de arra az 5000 nukleáris töltetre, ami a USA-nak, és körülbelül ugyanannyi a oroszoknak van, arra elrettentéshez nincs szükség, bőven elég lenne, azt mondom, 116, de hajlandó vitatkozni, hogy legyen 117, ha valaki már van héja, elég lenne. Tehát, és Amerika megtehetné, hogy akár egy oldalúan azt mondja, hogy most most leszerek 12-t vagy 100-at, és akkor marad 4900. Ezt egy oldalon is megvetne. Ez is ott van például többek között.
Ezzel hol együtt visszatérve a kiinduló ponthoz, ha Trump nem akarta volna, hogy egy ilyen üzenet elhangozzék Budapesten, akkor a hivatala, a Fehérház, az apparátusa leállította volna, akkor nem küldött volna ilyen üzenetet. Független attól, hogy mikor vették ezt föl, ha úgy érezné az amerikai elnök, hogy megromlott a kapcsolata Orbánnal, nem akar neki a nyilvánosság előtt ennyi sok szép jót és jót mondani, akkor biztos, hogy leállítják, mert tudják, hogy ezek az alkalmak, ezek az amerikai kormányzat jóváhagyásával működnek. A CPAC nem a Fehérház és a Republikánus Párt vezetésének ellenében rendez ilyen konferenciát, sem itt, sem legutóbb Lengyelországban, hanem annak jóváhagyásával. Szóval lehet, hogy a véleménye, vagy nem is a véleménye, inkább a gyakorlati megfontolásai Trumpnak, Orbánnal kapcsolatban megváltoztak. Ez nagyon valószínű. Láthatóan már kevésbé fontos neki. Igen, kevésbé fontos neki, mint volt, de ettől még egy pár jó szót nyugodtan elmondhat, mert ennek semmi következménye nincs.
Igen, csak ezt egy fél éve vagy éve mondta, és egyáltalán biztos, hogy külön megkérdezték, hogy elküldhették.
Ha kiderülne, hogy volt, én szívesen megtudnám, hogy valóban hogy volt, ezt most vették föl néhány napja, vagy esetleg volt tartalékban egy ilyen fél évvel ezelőttről, és azt szépen berakták, ha
derüljön. Jó, végül is mindegy, mindegy.
Nem mindegy. Ha kiderülne, hogy nem is mostani, hanem egy fél évvel ezelőtti, és jobb híján berakták, mert az elnök azt mondta, hogy ugyan már most mit érdekel engem ez az Orbán, meg ez a budapesti CPEC konferencia, csináljátok, amit akartok, ha ez kiderülne, az nagyon érdekes volna.
Na, mondok egy példát, csak analógia nevezik akárhogy. Valamikor új év körül a Reutersnél megjelent egy tudósítás Orbán és Trumppal kapcsolatban, tartam, nem emlékszem, de illusztrációként oda tettek egy fényképet, és a Reuters aláírta, hogy az viszont egy fél évvel korábban készült a kép.
Hát mert a komoly hírügynökségek, sajtóorgánumok, azok, amikor mellékelnek egy képet, hogyha az nem esik időben egybe, vagy az eseménnyel, amiről beszámolnak, akkor kötelességüknek érzik, hogy elmondják, hogy ez itt és itt, vagy ekkor és ekkor készült. Lehet, hogy itt is ez történt, lehet, hogy nem. Minden esetre érdeklődéssel hallgattuk.
Nem tudok róla, hogy a Fehérház az Reuters meg szemrányást lett volna, igen, tápolta volna.
Ne, valószínűleg nem. Köszönöm szépen, viszont
én
hallásra.
Köszönöm, Bolgár úr, mindezőt is
hall. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én nem a mai témáról szeretnék beszélni, de akkor kolléganői voltak olyan kedvesek, mert már egy heten meg törzs hallgatójuk vagyok, és most már egyre ritkábban telefonálok be, mert sajnálom, vagy szégyelem, bocsánat, hogyha ezt mondom, hogy 83 évesen, a férjemnek meg 87 évesen, egész nap ezzel a, nem akarok csúnya szót mondani, a politikával és mindenféle, hát most sem mondok csúnya szót, mikkel kell foglalkozni. Amit röviden szeretnék elmondani, lehet, hogy kicsit hosszabb lesz, ugye elmondtam az életkorunkat, nem titok, hogy vért lázító, mi csak öregek vagyunk, megöregettünk, más is megöregszik, ha közben nem hal meg, vagy nincs valami más. Na de mi csak öregek vagyunk, de hülyék nem. Mert állítom, hogy több helyen, meg fősebb helyeken több, hát a hülyét mondhatom, ugye, az nem olyan csúnya.
Persze, lehet mondani. Hogy, attól függ, kire mondja.
Hát általánosan beszélek, nem akarok senkit megbántani, hogy végignézem, mert hazudnék, ha nem nézem végig, a Facebookot csak végig szaladok rajta, de megnézem. Hát nincs olyan nap, hogy ne legyen nagy piros betűkkel fölírva, hogy örülhetnek a nyugdíjasok, milyen jó lesz a nyugdíjasoknak, mit kapnak a nyugdíjasok, és akkor mikor kezdeném olvasni, hogy na már mégis mit kapunk, úgyis tudom, hogy semmit, akkor hát mindjárt tovább lapozom. Na most van ez a idézőjelben, mondom, ez a 30 ezer forintos akármi, mert hogy lesz, nem lesz, nem tudom, de azt is megmondom, hogy nem ettől fogok túlélni, vagy meghalni. Hogy egyáltalán hogy jut eszükbe a nyugdíjasokkal foglalkozni állandóan, és a szemünket kiütni ezzel a 3,2%-kal. Na most a férjem is, én is egy-egy nagy vállalatnál dolgoztunk középvezetőnként. 85 éves munkaviszonyunk van kettőnknek, és nem titok a nyugdíjunk. A férjemnek 270 ezer forint a nyugdíja, egy nagy vállalatnak a villamos energiájáért meg az egész mindenért felelt. Az enyém egy kicsivel több, mert valamelyik kedves, gyorsan.
Ki volt kedves? Igen,
akkor, miniszter? Azért nem tudom, hogy ki volt az, mert akkor váltották egymást, ugye a Gyurcsány.
Ja, értem, ilyen méltányossági alapon korrigáltak a nyugdíjakon?
Igen, kétszer megígérték, igen, és meg is kaptuk mind a kétszer.
Igen.
Na most ugye elkezdtem számolni, mivel minden nap hallom, hogy a nyugdíjasoknak ilyen jó lesz, meg olyan jó lesz, és számolni még azért tudok, meg nem vagyok demens ilyen idős koromba, hogy a kettőnknek az egyhavi fizetése az pár forinttal kevesebb, most nem is Orbán Viktort mondom, mint Orbán Viktor egyhavi fizetése. De arról nem beszélnek, hogy az államtitkárok, államtitkár helyettesek, meg a többi sorolhatnám, hogy azoknak 4-5-6 millió forintos fizetésük van. Hát hol akarunk itt mi békességbe élni, meg egyáltalán azt a sok szerencsétlen embert látni. Most nem azt mondom, hogy osztogassanak neki, de ami egy kicsit fölvitte a vérnyomásomat, nem szabadna, mert sztrókom is volt úgy mellesleg.
Na, ez az akkor vigyázzon, tessék vigyázni.
Mondja. Hát igyekszem, de nem nagyon tudok. Egy, ami vigasztal, hogy most nem a születések száma, mert én már azon túl vagyok, ugye, de a három unokámban nagyon okosak, egyik sincs Magyarországon, hozzáteszem, és most lehet, hogy szégyelni kéne, de nem szégyelem, hogy az egyik kettő tavaly diplomázott, a harmadik tavaly előtt diplomázott. Az egyik Dublinban van, a másik kettő Dániában van, de az egyik az ilyen mesterképzésen, tehát ő, még nem
fejezte
dolgozik,
be a tanulást,
hanem még tanul. És amiket én itt hallok öreg fejemmel, hát csak ámulok és bámulok. Egy példát mondok el, és nem fogom, mert el tudnám holnap reggelig mondani, hogy hát ritkán karácsonykor itthon volt mind a három, de mivel most már dolgoznak, nem úgy van, hogy van egy olcsó repülőjegy, azt hazaugrok, mert ugye a munka miatt nem lehet, de mikor hazajönnek, hát nem túl sokat, de nem tudunk elmenni egyszerre egy cukrászába vagy valahova, mert mindegyik ide megy, oda megy, amoda megy, és most itthon volt az egyik egy három napra, és akkor oda tettem neki 10 000 forintot, mondtam neki, hogy menjetek le a barátnőjével van a cukrászába, lemegyek én is veletek, és akkor úgy csinálunk, mintha együtt lennénk. És azt mondta a 25 éves unokám, azt mondja, nagyi, nem teszem el, most lehet, hogy kicsit túlzott, ezt én nem tudom, de olyan helyen dolgozik Dániába, ami Dániának az egyik legnagyobb üzeme és világhíres. Azt mondta, nagyi, én ezt negyed óra alatt megkeresem, ezt mondta a 10 000 forintra. Mikor a lányunokám hazajött, aki dolgozik most már második éve Dublinba, annak is ugye akartam, hogy menjünk cukrászdába, vagy valahova, mert rövid az idejük mindig, és akkor letettem neki a pénzt, és mikor ment el, láttam, hogy ott van, és mondom, hát vidd el, hát te jössz Budapestre, és akkor el tudod itt is költeni. Azt mondja, nagyikám, elhiszed, hogy az én fizetésem sokkal több, mint nem tudja, hogy mennyi, mert nálunk nem divat a pénzről, hogy kinek, minek, mennyi a fizetése, ez az amaz, de azt mondja, az én fizetésem sokkal több, mint a ti kettőtök nyugdíja összesen.
Hát ez természetesen
most
így
rájuk,
van.
Mert én örülök, hogy ilyen helyen vannak, és mennyi idő van nekem hátra, senki nem tudja, de a gyerekek legalább olyan helyzetben vannak, és amiket mesélnek, azok tényleg csodák, csak azt tudom mondani. Na most még egy mondat erre a 30 000 forintos kegyelem pénzre, így mondom, hogy majd ezt csinálják, meg ilyen nem papírt, hanem utalványt fognak nyomtatni. Hát nem tudom, még egy második osztályos gyerektől is, ha megkérdezik, akkor azt mondja, mi nem adják, mi nem teszik a nyugdíjhoz, és akkor egyszerű. Hát mert abból nem tud keresni X, meg Y, meg Z, hogy nem tud valamit rátenni. Most az, hogy vásárolhatnak, mert ez mind csak feltétel, mert majd akkor látom, hogyha, illetve akkor tudom, hogyha látom. Itt a harmadik kerületben lakom, és tavaly, most én nem tudom, húsvét vagy mi volt, kaptunk vagy 10 vagy 20 ezer forintos utalványt, már nem emlékszem rá. De nem lehetett beváltani, csak a két óbudai piacon. Uh-huh. És ott se sok helyen, mert ki volt minden, nem mindenhol, sok helyen téve egy cetli, hogy itt beváltjuk az utalványt. De vissza nem adnak pénzt. Igen. Na most kérdezem én, hogy ezen lehet, hogy a bolgár úr nagyon okos, de nem hiszem, hogy tudja megmondani, hogy ebből kikeres, vagy kik keresnek, mert hogy keresnek sokan, erre esküt teszek.
Biztos, hogy ebből is.
És én nem azok közé tartozom hozzá, nehogy azt gondolja, hogy most nekem az gond, hogy holnap megveszek egy fél kiló epret, vagy egy nem tudom mit, mert azért a 85 éves munkánk után azért a nyugdíjunk, hát nem is sok, de ez, hogy már tudják év elején, hogy mennyi, nem mennyi, de hogy sokkal több lesz az infláció, és van pofájuk, bocsánat, arcuk, mi szépen mondom, hogy adnak 3,2%-os
és akkor utána nagy kegyként adnak egy 30 ezer forintos utalványt, teljesen igaza van, azért csinálják, hogy minden alkalommal áthassa a nyugdíjas Orbán Viktor nevét, amikor átadja a utalványt, éppen valamit vásárolva. Bezzek, ha megkapná a nyugdíjával együtt, akkor egyszer azt mondaná, hogy jó, kösz, nem elég, nem annyi, mint amennyit kellett volna adnod, egyszer nyugtázza, utána már elfelejti természetesen. A 10 ezer forint, amit pedig az unokájának adott, hát az körülbelül 40 euró. Ha nem is negyed óra alatt keresi meg, bár lehet olyan jó állása is, de egy óra alatt biztos megkeresi az unokája ezt a pénzt, azon a dániai munkahelyen. Úgyhogy értem én, de attól még együtt cukrázdázhattak. Remélem, az sikerült. Köszönöm viszonthallásra. Az illető hallgató, előtti hallgatónak pedig annyit, hogy mikor készülhetett a Trump felvétel, nem tudom, de benne volt az is, hogy szeretnék gratulálni Szántó Miklósnak és Matt Schlepnek a fantasztikus munkához, amit a CPAC Hungary megszervezésében tesznek. Vagyis ezt nem valamikor úgy általában küldte el ezt az üzenetet, hanem erre a konferenciára időzítve, tehát feltételezésem szerint az elmúlt napokban, vagy egy-két hétben. És akkor még egy betelefonáló itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Jó napot még a hallgatóknak is. Mezger István, régi barátok.
Igen, parancsolj!
Azt mondja a hölgy, hogy vérlázító. Ez olyan, minden tiszteletem az övé, nagyon nagyos volt az előző betelefonáló hölgy. Nem kegyelem, a könyöradománynak mondják ezt a dolgot, igen, ezt a 30 ezeres bánatot, ami CBS utalvány lesz nyilván, vagy valami hasonló, meg a vérlázító egy buta közhely lett mostanában. Vérforraló az van. Költők vagyunk, én is írtam ifjú koromban verseket, mikor nagyon szerelmes voltam, és tudok valakit, aki még a hátmasók eféről is tud verset írni. Nem rosszat egyébként. Szóval ilyen közhelyek vannak, beszélgettünk már filozófiáról, hogy ki a hit hívő, meg egyebek, de most amit feltétlenül szeretnék megemlíteni, éppen látom, hogy Kósa már katonai puccsal vádolja, majdnem megvalósított katonai puccsa Ruszin Szendi Romuluszt, akinek hát öreg nyugállományú katonaként valahogy nem voltam nagy híve, vagy nem is tudom, de miután el voltam egy tiszás nagy összejövetelen, és Magyar Péter és Ruszin Szendi Romulus Nagy Ervin elvegyültek ott a tömegben, és beszélgettek velünk a néppel. az nekem nagyon tetszett, és Ruszin Szendi is azt mondja, amikor mondom, hogy katona voltam, hogy akkor mi megértjük egymást, mosolygott. Egy rendes, barátságos, becsületes embernek tűnik, ellentétben, hát...
Na majd, ha puccsal átveszi a hatalmat, akkor mit fog szólni?
Jaj, nekem és Újhelyi Sándor barátomat olvasom, az új alternatíva kis ellenzéki pártnak a vezetője. Hát az összefogásról beszél, és arról, hogy lesz-e választás egyáltalán jövő tavasszal, vagy háborús helyzetet csinálunk. Szinte örül az ember, hogy nincsen komoly seregünk, mert lehet, hogy tényleg neki mennénk, ahogy annak idején a németek nyugatról, a Szovjetunió keletről a Lengyelországnak, mi meg a túloldalról segítve a putlerájt. Jaj, rossz rágondolni. Újhelyi Sándor és Újhelyi István tapintott a lényegre nagyon, már évekkel ezelőtt, de már az Orbán éra persze, mondta, hogy szeretnék szabadlábon az összelopott, összerabolt váncsa szerint javakat élvezni.
Igen, igen, de hát ezzel szembe helyezte Magyar Péter az Út a börtönbe programot, nem tudom, mi lesz belőle, de legalább az irány megvan.
Egy mondatot, ha szabadna gyorsan, kim voltam a gyermeknapon,
igen,
és meghatódtam, hogy Magyar Péter a földön ült a színpad mögött láthatóan fáradtan, de ott volt, és láttam, ahogy segít az önkéntesekkel együtt dolgozott, én is.
Mondjuk ez tényleg egy komoly teljesítmény, amit csinált ez a 10 napos gyaloglás, utána még hazarohan gyereknap, szóval a többi politikus sokat beszél, sokat nyilatkozik, ő meg lejárja a lábát, azért ez egy fontos különbség. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Erdei Tünde, Simon Erika és Studer Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.